Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban gyermekjátékok segítségével kutatjuk a múlt és napjaink családi, társadalmi elvárásait. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Első hallásra talán nem is gondolnák, hogy egy gyerekszoba milyen kitűnő terepe lehet a társadalom tudományos kutatásnak. A játékok ugyanis minden korban a felnőtt életre készítik fel a gyermekeket, és hordozzák a társadalom lenyomatát. Mindenről Nagy Veronikával, a 7-7 Játék Múzeum muzeológusával, a Moskovszky gyűjtemény gondozójával beszélgettem.
Minden társadalom családokból épül föl, ez a legalapvetőbb emberi közösség, de hogyha szeretnénk megismerni vagy egy társadalomnak a működését, az életmódját, a kultúráját, tehát egy nagyobb emberi közösségnek a mindennapjait, a gondolkodását, a viszonyrendszereit, akkor én úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálni az adott társadalomnak a játékkészletét, a gyermekjátékait is, tehát be kell nyitnunk egy gyerekszobába, képzeletben akár a 19. században vagyunk, akár a 20. században, vagy most a napjainkban, mert a gyerekjáték az tükrözi azt a kultúrát, azt a társadalmat, amelyben megszületett, amelyben létrejött. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen a játékokban mindig ott van az adott társadalomnak a lenyomata.
Muzeológusként hogyan vált a szakterületévé a gyerekszobák, gyerekjátékok tanulmányozása?
Én eredetileg néprajzkutató vagyok. 2012 óta gondozom a Moskovszky gyűjteményt. Ez a gyűjtemény, ez egy nagyon különleges játékgyűjtemény, Moskovszky Éva kultúrtörténész gyűjteménye. Nagyjából 5000 darab tárgyat vonultat fel az a gyűjtemény, kis játékokat, és nekem az a feladatom, hogy ezeknek a játékoknak a hátterét kikutassam, tudományos feldolgozását elindítsam, meghatározzam ezeket a tárgyakat, és hát az egész gyűjteményen belül engem elsősorban a babák érdekelnek, tehát én leginkább a babákkal foglalkozom, és mivel a gyűjtemény 19. századi játékokat vonultat fel nagy részt, ezért ezek alapvetően porcelán babák, amelyek első ránézésre nagyon egyformák, de valójában nagyon sokfélék, és nagyon sokféle történetet sűrítenek magukba, akár a gyártás történetre vonatkozóan, akár arra a viszonyra, vagy arra az elvárás rendszere, amit a társadalom ugye megfogalmaz a babákon keresztül a gyerekek felé, tehát hogy mit vár el a gyermekektől a társadalom, illetve a babák segítségével szocializálódó későbbi felnőttektől. Ezek azok a kérdések, amelyek engem leginkább ezen a gyűjteményen keresztül foglalkoztatnak.
Nyilván ön számára, aki a mindennapokban ezzel foglalkozik, nem annyira ördöngőség ez, de azért egy laikus számára elég titokzatos, hogy miből áll az ön kutató munkája, tehát hogyan tudja feltérképezni, amikor kezébe vesz egy 19. századi babát, mit vizsgál azzal kapcsolatban egyáltalán?
Hát alapvetően nyilván a készítés idejét, helyét lehet és kell megállapítani, tehát egy adott baba hol készült, ki volt a gyártója. Erre vannak praktikák, hiszen ebben az időszakban, főként a 19. század második felében már jelzésekkel látták el a gyáriparban készült babákat, tehát ezekből a jelzésekből és az gyáripari szabadalmak alapján vissza lehet vezetni, hogy pontosan hol és melyik gyárban készült a baba, bár nem mindig, ugyanis ezeket azért, mivel tömegtermelésre gyártották, tehát nagyon nagy mennyiségben készültek, azért nem mindig látták el a jelzésekkel, illetve másolták is őket, a gyárak egymást utánozták, tehát nehéz sokszor kideríteni, de ezért meg lehet állapítani fontos jelenvonásokat, és hát ennek azért ma már igaz, hogy külföldi, de egy hatalmas szakirodalma van a baba gyűjtésnek.
A babák egyébként minden idők legtipikusabb gyerekjátékainak számítanak?
Én azt gondolom, hogy igen, ez az egyik legtipikusabb gyermekjáték, de azt is gondolom, hogy sokkal több, mint egy játék. Tehát azért, hogyha babára gondolunk, akkor abból induljunk ki, hogy ez egy emberkép más. És éppen ezért alkalmas arra, hogy a rituális célokra is felhasználják, mint ahogy fel is használják. Tehát számtalan kultúrában, számtalan társadalomban a baba az egy mágikus hatalom, amely képes rontani, képes védeni, méghozzá azért, hogy egyensúlyt teremtsen a föld és a természet feletti világ között. Itt nagyon egyszerű példa például erre, akár a kiszebábúnak az elégetése. Az is egy baba tulajdonképpen, és azt a célt szolgálja, hogy a jövőben elmenjen a faluból, kimenjen a rontás, kimenjen a betegség és egészség jöjjön. Tehát egy olyan ponton, amikor az ember már nem tud racionális eszközökkel elérni valamit, akkor szüksége van egy közvetítőre, amely a kritikus helyzetekben nyugalmat, biztonságot ad az ő számára. Baba egy ilyen hatalom, egy ilyen mágikus hatalom, számtalan területen használják fel egyébként erre, akár a termékenység előidézése, afrikai közösségekben például babákat cipelnek nők a hátukon azért, hogy gyermekük szülessen. ellen, és ami az érdekes már a játéktörténeti szempontból, hogy vajon mit visz tovább a baba, a játékbaba ebből a mágikus hatalomból, és talán ebben az a fontos, hogy van az embernek egy olyan képessége, hogy a fantáziájának a felhasználásával meg tudja osztani a saját létét, és képes abban hinni, hogy a baba figurából kisugárzó erő az mindenre képes lehet. Persze a mai modern társadalmunkban már ez egy kicsikét másképpen működik, és azt érzékeljük, hogy ez a hit ez egyre inkább elveszik belőlünk, és már csak a gyerekeknek a sajátja. A gyerekeknél viszont nagyon is működik, és nagyon nagy szükségük is van rá, még akkor is, hogyha ez napjainkra ez a baba esetleg átalakul állattá, vagy valamilyen fantázia lényé. Itt is egy nagyon egyszerű példa arra, hogyha gyermekemet megkérem, hogy menjen fogadmosni már 20-szorra, és ön ennek, de ha előveszek egy kis bábot, egy kis babát, és az ő személyiségével próbálom őt megkérni, elbábozom, eljátszom neki a gyereket is szerepjátékba helyezem, akkor elkezd hatni a babának ez a mágiája, és a gyerek elhiszi, hogy az ebben lévő erő az képes bármire, és az ő hatására már menni fog fogadmosni. Vagy hogyha ott marad a szomszédba a baba, és ő úgy jön haza vacsorázni, és kétségbe esik, hogy miért maradt ott, akkor ez ugyanaz az erő, amit a baba képes elérni.
Miért van az, hogy a gyerekek közelebb állnak az ilyen fajta ősiséghez, mint a felnőttek?
Hát talán az ő életükben a külső világnak azok a törvényszerűségei, amelyek a mi világunkat megszabják és korlátozzák, azok még nem olyan erősek, és talán a racionalitásuk is ugye máshol húzódik, tehát sokkal inkább hisznek.
Egyébként, amikor beszélt a babák a bábuk mágikus erejéről, akkor eszembe jutott Pinokkió története. Arra is igaz mindez?
Szerintem igen. Pont ez a varázserő, ez a kisugárzás az, ami hat, és ami egyébként az embereknek is egy alapvető igénye, egy alapvető szükséglet. Tehát nem csak a babára jellemző, hanem alapvetően a játékra. Tehát egy nagyon fontos szerepe van a játéknak abban, hogy az ember harmóniára találjon, hogy az a rend, az a tökéletesség, amire vágyik, azt ezáltal elérje. Mert a játék alkalmas arra, hogy kizökkenjen az ember a mindennapi vertliből, a mindennapi törvényekből, és egy olyan feloldódást találjon, ami aztán az ünnephez hasonló, de nagyon sajátos világ, és alkalmas arra, hogy ezt a rendet, amire alapvető igénye van az embernek, hogy rend legyen körülötte, harmónia legyen körülötte, ezzel el tudja érni.
Na de nyilván máshogy játszott mondjuk egy gyermek, vagy akár egy felnőtt is a 19. században, a 20. században, és most napjainkban a számítógépes világban. Hogyan változtak ezek a játékok?
A játékok változnak, és a játék nagyon sokfélék, de azért a játék történeti folyamatok azok azért azonosak is, tehát a játékoknak az alapfunkciója az nagyon hasonló, tehát például amire gondolok itt elsősorban az, hogy minden gyermek, minden ember a játékon keresztül szocializálódik. Tehát a játéknak egy alapfunkciója az, hogy az ember gyermekként megismerje a világot, tapasztalatokat szerezzen a világról. És éppen ezért van az, amit az elején is említettem, hogy tulajdonképpen a felnőtt világot tükrözi a gyerekjáték, a felnőtt világnak egy tökéletes, kicsinyített mása, mert olyan játékokra van szüksége a gyermeknek, amelyen keresztül majd megtanulhatja ő, hogy felnőttként hogyan boldoguljon a világban. És ez is érdekes, hogy igen, meg lehet nézni a mai gyerekszobáinkat, a mai gyerekjátékokat, hogy vajon milyen felnőttet vár el a társadalom a mai gyerekekkel a játékokon keresztül, mit mutatnak ezek a játékok, és milyen volt korábban. Például egy egyszerű példa erre, hogy a 19. század másik felénél maradnék, és a babáknál, hiszen én leginkább abban vagyok otthon. 19. század második felében egy középosztálybeli polgári családból származó kislány számára kulcsfontosságú volt, hogy majd amikor felnőtté válik, akkor partiképes legyen. Mert egy nő számára a házasság jelentette a biztonságot, ugye anyagi és erkölti tekintetben is. A társadalom természetesen az anyaszerepet és a háziasszony szerepet is elvárta tőle, de ennél a társadalmi rétegnél ebben az időben a gyerekeknek a gondozását alapvetően a rajka végezte. Tehát ennek a kislánynak nem igazán csecsemőbabákra volt szüksége ahhoz, hogy ő felnőtté váljon, olyan felnőtté, amit a társadalom elvárt tőle, hanem sokkal inkább hölgybabákra volt szüksége, olyanokra, amelyeken keresztül ő megtanulhatja az illemet, a jó modort, a jó megjelenésnek a művészetét, a különböző öltözködési szokásokat, és ezért a játékipar megteremtette számára ezeket az úgynevezett hölgybabákat, számtalan kiegészítővel, ésszerekkel, táskákkal, öltözetdarabokkal, mindennel együtt.
Akik társalognak, teázgatnak egymással,
olyan olyasmi. Így van, és ezzel segített belecsepegtetni a gyermekbe ezeket a kis praktikákat, hogy majd aztán milyen hölgy váljon belőle. És úgy, ahogyan a századforduló környékén majd egyre inkább ugye előtérbe került az anyasági női szerep, és ez a kibontakozó női szerepet egyre inkább egy kicsikét úgy átalakult, és nagyobb szerepet kapott a család, az otthon eszménye, ezzel párhuzamosan jelentek meg a játékpiacon a csecsemőbabák, amelyek egész addig nem voltak, nem léteztek. és hát kiszorították a hölgybabákat. Hosszú időre, egészen az 1950-es évekig alapvetően a mi nagyanyáink ugye csecsemő babákkal játszottak, de aztán ez is változott, és az 50-es években megjelent a Barbie.
Ez mit jelképez?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Barbie az egy nagyon nagy újdonságként robbant be a játékpiacra az 50-es években, és arra gondoltunk, hogy na hát egy felnőtt nő, mint baba, a sok csecsemő baba után, de tulajdonképpen ugyanaz a hölgybaba volt, mint ami már az 1850-es években is, vagy akár a 40-es évektől már jelen volt, és a kislányokat a felnőtt szerepre készítette fel. A Barbie ugyanezt tette, egy erőteljes visszanyúlás volt itt a múltban, és egy nagyon okos visszanyúlás, de itt már egy másfajta hölgyet szeretett volna látni a társadalom, egy öntudatos, önálló, egzisztenciával rendelkező, szabad nőt.
És megjelent a férfi társa is.
Így van, így van. És tulajdonképpen, ha a mai gyerekszobák, a gyerekjáték kínálatot nézzük, akkor látjuk, hogy ezek a mai napig jelen vannak. Tehát a Barbie baba mondjuk az 1950-es években megjelent, és a mai napig még nagyon népszerű. De azért van csecsemő baba is, de azt összességében elmondhatjuk, hogy talán egyre kevesebb a baba alapvetően a gyerekszobákba. Megjelentek állatok, manószerű lények, és ez megint egy érdekes kérdés, ami a felnőtt világot is tükrözi, hogy a 20. század az a határelmosodásoknak az időszaka, amikor már nem egyértelmű az, hogy férfi, nő, ember, állat, gép vagy ember, és ezt a játékvilág gyönyörűen visszatükrözi. A Teddy Macskó például az 1900-as évek legelején jelent meg, 1904-ben, és az első olyan játék állat, amely két lábon áll. Ezáltal se nem ember, se nem állat, és kritika is érte, mert ezt egész egyszerűen nem értették a felnőttek, hogy mit keres a gyerekek kezébe babaként egy állat, amit a kislányok ringatnak és babusgatnak. Se a fiúk, se a lányok játéka, tehát egyfajta határelmosódás.
És akkor mik a pónik például?
Az ugyanez, ugyanerről szól. A kis fiúk életében, 19. század második felében alapvető játékszer a ló, hiszen a legtöbb férfi hivatásnak az eszköze az a ló, legyen szó fuvarozásról, kovácsmesterségről, a katonaságról, tehát sorolhatnánk ugye a lóval kapcsolatos férfi tevékenységeket, és egy tipikus, tehát amennyire a baba a lányoknál, úgy a fiúknál a ló a tipikus játékszer, és a 20. századra ez szépen átvándorol a kislányokhoz, rózsaszínné válik, sörénye lesz, amit fésülhetnek, és a határok ugye elmosodnak. És közben a nők is lovagolnak, a lovaglás már inkább sporttá válik, mint sem foglalkozássá. Tehát ezek a változások, ezek nyomon követhetők a gyermekek világában a játékok körül.
Nagy Veronika néprajzkutatót, a 7-7 Játék Múzeum muzeológusát, a Moskovszki gyűjtemény gondozóját hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A rövid hírek után arról hallhatnak, hogy hiába oly divatosak napjainkban a virtuális játékok, fontos észben tartanunk, hogy saját és gyermekeink élete sosem fog átkerülni a virtuális térbe, mindez bizony a valóságban játszódik. Tartsanak velünk a folytatásban is!